nagy változás, eddig úgy osztottuk fel a világot, hogy vannak a hívők és a nem hívők. Mármint az egyházon belül így osztottuk fel. Én ma inkább ezt a szót használnám, hogy istenkeresők. Az egyházon belül is istenkeresők. Nekem fogalmam sincs arról, hogy mi zajlik a fiatalok szívében, gondolataiban, miközben misérek. Hogy közben hol szörföznek ők a gondolataikkal. De lehet, hogy ott van náluk az okostelefon a padban, és inkább azzal szórakoznak. Attól, hogy bent van valaki a templomba, és mondja a mi atyánkot, egyáltalán nem biztos, hogy ő már rátalált Istenre. Rátalált egy vallásra, egy hagyományra, ami fontos, mert megtart. Az egyházon belül is nagyon sok az istenkereső, a kételkedő. Ma már egyáltalán nem jelent biztonságot az, hogy senki nem fogadja magától értetődőnek, önmagára kötelezőnek, ha a pápa megszólal. Vagy ha a Szentírás, azt mondom, hogy ez a Szentírás kinyilatkoztatása, vagy az egyház tanítása. Na is, ettől ők még nem tekintik magukra kötelezőnek, különösen a szexuális kérdésekben nem hajlandók magukra kötelezőnek tekinteni az egyház tanítását. Hát ez csak egy vélemény. Ezt mondja a pápa, ezt mondja az egyház, én meg ezt mondom. És kész. Az egyházon kívül is sokkal inkább keresők vannak. Nem hitetlenek, keresők. Egészen kevés a hitetlen. Sokkal több az, aki keresi az igazságot. A fiatalok mindig keresik az igazságot. Ha nem nálunk vannak, az azt jelenti, hogy nem jól mondtuk el. Valamit nem jól tolmácsoltunk, pedig nálunk ott van az igazság. Meg kell tanulnunk elmondani másképpen. Ehhez meg kell szólítanunk az istenkeresőket. Meg kell először hallgatnunk őket. A legnagyobb sikere, idézőjelben, annak a Facebook bejegyzésemnek volt, amit 18. január 1-én tettem fel a Facebookra, hogy ma nagyon sokan elhagyják a katolikus egyházat. Mi lenne, ha botránkodás helyett, ítélkedés helyett elindulnánk utánuk, és megkérdeznénk őket, hogy te miért mentél el? 50 ezeren lájkolták egy nap alatt ezt az egyetlen egy mondatot. Valamit eltaláltam. De sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy hát ők hitetlenek, ők bűnösök, ők nem idevalók. Sokkal fárasztóbb elindulni utánuk, és megkérdezni, hogy miért mentél el? És nem megvédeni egyből a várat, hogy hát te rosszul látod, hanem egy kicsit gondolkodni azon, amit mondod. Mert lehet, hogy igaza van. Korunkban a keresztény hit és a vallás csak egy világnézet a sok közül. Nem magától értetődő a körülöttünk lévő világ számára, és a templomba járok számára sem. Vagyis nem léphetünk fel az igazság letéteményeseként velük szemben. Akkor is, hogyha én hiszem, hogy a katolikus anyaszentegyház tanítása őrzi a leghitelesebben az igazságot, és az igazság letéteményese. De ebből az alapállásból nem fogok tudni találkozni vele. Hittérítés helyett a közös utat keressük. Mivel az egyház egyszerre isteni és emberi mű, ezért mindig reformra és megújulásra szorul. A vallás, a religió, a religare, egyesítés, a relegere újraolvas együtt. Figyelmesen és kritikus szemmel kell újraolvasnunk a hit két forrását, a Bibliát és a hagyományt. Újra kell fogalmaznunk, nem megtagadnunk, csak el kell mondani úgy, hogy értsék. Mert olyan katolikus szakzsargonunk van, amit nem értenek az emberek, még a templomba járok sem. Dobálozunk a teológiai fogalmakkal, és nem tudják, mit mondunk. Csak ott vannak, mert lelkiismereti kötelességük. Tisztelet a kivételnek. békesség teremtő egyház. Három különböző egyházmodellről beszélhetünk. A communio viatorum, a történelem vándorló, a történelemben vándorló egyház, ami dinamikus esemény. Állandóan struktúrájában is tud változni, formáiban is tud változni. A másik a keresztény bölcsesség iskolája, a elvont teológiai gondolkodás, ahol viták, eszmecserék vannak, és így keresik az igazságot. Jó lenne, ha a plébániáink, a kolostoraink, egyházközségeink, vagy egyházi mozgalmaink a bölcsesség, a keresztény bölcsesség iskolái lehetnének. És a Ferenc pápa által sokszor emlegetett tábori kórház, amelyik ott van jelen, ahol az emberek szenvednek. Minden embernek megvan a maga lelki élete, és szüksége van kísérőre. Tiszteletben tartva a szabadságát, manipuláció nélkül kell kísérnünk az embereket. Új ökumenizmus. Az első ökumenizmust a keresztény egyházak közötti közeledés jelentette. Megosztott volt a keleti és a nyugati egyház, megosztott volt a nyugati egyház. Az első lépések, hogy ezek a keresztény egyházak közeledni kezdtek egymáshoz. A második a vallások közötti párbeszéd. Ez is a második vatikáni zsinatnak az újdonsága. A zsinatra meghívták nem csak a más vallásoknak a képviselőit megfigyelőként, hanem az ateistákat is. A harmadik pedig közös alap keresése azokkal, akik egyetlen valláshoz sem tartoznak. Nagyon sokan vannak, akik egyetlen valláshoz sem sorolják be magukat. A szemlélődés és a cselekvés egységét kell keresnünk ezekkel a testvéreinkkel. Az új ökumenizmus a barátság és a kísérés ökumenizmusa, vagyis a tapasztalatoknak a megosztásáé. Nem kioktatva a másikat, egyszerűen meghallgatva a saját útjukat és a saját tapasztalataikat, azzal a szándékkal, hogy tanulhassunk tőlük. Nagyon sokat lehet tanulni a különböző vallásoktól, még a szektáktól is lehet tanulni. Csak nyitott szív kell hozzá, és nem ítélkező szív. Ebben az ökumenizmusban előtérbe kerül a nem kötődéssel vagy eloldódással jellemezhető szemlélet. A fiatalok félnek elköteleződni, kötődni. Kitolódik a párválasztás és a házasságkötés a 30-as, 40-es éveikre. Nem tinédzserként fognak házasságot kötni, vagy nagyon fiatalon, és nem lesznek papok se, szerzetesek se olyan gyorsan. Félnek elköteleződni, bizonytalanok. Nem akarnak kötődni. A keresők, akik más keresőkkel együtt közös úton zarándokolnak, és így próbálják megtalálni a saját spirituális útjukat. Jelenleg az emberek a hiteles plébániák felé áramlanak. A keresztények a lábukkal szavaznak, vagyis elmennek máshova, vagy idejönnek, mert itt kapnak olyan táplálékot, olyan hiteles üzenetet, ami vonza őket. Vannak a letelepedettek az egyházban is. Ők azok, akik elborzadva látják a Societas Christiana pusztulását, annak a korszaknak a végét, amikor még az egész társadalmat meghatározták a keresztény értékek és intézmények. Mi most már Magyarországon is a kisebbségi osztályhoz tartozunk, a kisebbségi és vallásügyi osztály. nem tekintenek bennünket társadalmi tényezőnek, politikai síkon sem, még akkor sem, ha ezt hangoztatják. Valóságban nem tekintenek így ránk. Ami nem is baj. Részemről nem baj. Mert újra föl kell fedeznünk az evangéliumból fakadó forrást és erőt. A letelepedettek kétségbe vannak esve ettől, hogy most már nem vagyunk tényező, és ezért elsősorban a régi formákat restaurálják és stabilizálják. Liturgiában, egyházszervezetben, meg külső megnyilvánulásokban. Mindent be akarnak biztosítani, és abban látják a legnagyobb veszélyt, hogy ezeket mi elhagytuk, vagy pedig újraértelmeztük. Vissza akarják terelni az embereket a hagyományos keretek közé. Számukra a jövő egyháza a múlt. Egy alternatív modell a mustármag képe. Isten országa földbe vetett mustármag Jézus tanítása szerint. Jelentős az időbeli távolság a mag elvetése és a növekedés és a gyümölcs termés között. Ezt nem szeretnénk kívánni. Mi itt és most azonnal szeretnénk mindent. Nem csak a technikánktól, hogyha elindítom az automat, akkor az azonnal induljon. Ne kelljen krúrblizni, mint annak idején nekünk, vagy betologatni, vagy... Ha nem pöccintesre indul, akkor le kell cserélni. Ugyanez a mobiltelefon, internet, tévé, minden technikai eszköz. És ez kihat, visszahat a kapcsolatainkra, az Istennel való kapcsolatunkra, és az egymással való kapcsolatunkra. Ha nem itt és most azonnal kapom a választ, akkor dühös leszek és elmegyek. Ezért tudják a nagy áruházláncok, hogy miért kell olyan sok pénztár és akkor a parkoló. Vagy be se kell jönni, csak odagurulok a kis ablakhoz, és megmondom az ételnek a számát, és akkor hozzák nekem azonnal. Ki se kell szállnom, mert az idő pénz. És nem szeretünk várakozni. Istenre várakozni, az megrettenetes. De ő nem pattogtatható, és ő nem úgy működik, mint a technika. Ő személy, akivel kapcsolatba kell kerülnünk. Időbeli távolságban a mag elvetése és a növekedés között. A folyamat türelmet kíván, annak a belátását, hogy a növekedést Isten adja. És Isten szentsége, jósága mindig váratlanul jelenik meg, és kezd működni. Nem programozható, bármennyire szeretnénk. A prédikáció, mint a békesség teremtés eszköze. Csak egy lehetőség. Ilyennel már biztos találkoztatok. Mi nem célja a szentbeszédnek? A szentbeszéd nem a szónok nagy lehetősége, hogy saját veszőparipájával hozakodjon elő, vagy az egyházon belüli valamelyik párt véleményét hangoztassa. Nem azért van, hogy a politikai eseményeket elemezgessük, vagy zászlót bontsunk valamelyik irányba. Mikor jó egy prédikáció? Ha a szavaink egybegyűjtik a közösséget, és gyógyítják a közösséget. Ha megosztást szítunk a prédikációval, akkor bármilyen brilliáns prédikáció volt, teret adtunk a sátánnak, mert ő a diabolosz, ő a megosztó. Akármilyen szépen beszéltünk. Nem hagyja ki. Akkor jó, ha Isten akaratának a felismerésében segíti az embereket. Hogy mi az Isten akarata? Akkor jó, ha a prédikálás békességet teremt, Krisztus békéjét hozza el a szívekbe, ami nem egy jó lelki állapot. A mennyetek békével nem azt jelenti, hogy olyan fantasztikus békét kaptunk itt már, remegett a szívem, amikor megáldoztam, akkor már könnyeim is kijöttek, nem csak a prédikációtól, és akkor én most már ezt, én békében vagyok. Nem. A mennyetek békével azt jelenti, hogy menjetek és váljatok áldozattá szeretetben. Nem több és nem kevesebb. Nem nyugalmi állapot, hanem azt a békét, amit az értem feláldozó önmagát odaajándékozó Krisztustól kaptam, meg kell élnem. Vagyis nekem is hasonlóképpen kell cselekedni. Akkor jó, ha a prédikáció Istenre mutat, a prédikáló Istenre mutat, és nem önmagát állítja középpontba. Amint a prédikátor saját magát hallja beszélni, be kell fejeznie a prédikációt. De ilyenkor szerintem sokszor nagyot hallok vagyunk. Baj van a vallásommal. Nem hallom az Urat, de magamat. Igen. A béke követői vagyunk. Szentmiséről szentmisére tanúságot kell tennünk arról a békességről, amit Jézus hozott el. Mivel ő a vére ontásával szerzett békességet, nem kevesebbel, a saját vére ontásával szerzett békességet, ezért igent kell mondanunk nekünk is a szenvedésre, a passióra, és az együtt szenvedésre, a kompassióra. Enélkül nincs béke. Enélkül csak fegyverkezés és győz háború van, hogy legyőzzük a másikat Isten nevébe. Mindezt azzal a bizonyossággal, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek. A békességteremtésnek mindig ára van. Mi vagyunk az ára. Mi fogjuk megfizetni a saját testünkben az árát. És nem lehetünk nagyobbak, mint a Mester. És nagyon realista, amikor azt mondja, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Mi pedig úgy viselkedünk, mint farkasok a bárányok között. Nagyon szívesen széttépjük az ellenségeinket. Megnyelveljük, megmarjuk, kiprédikáljuk, megkritizáljuk, marcangoljuk, megalázzuk, soroljam. Szeretet tévesztettünk, minket nem farkasként küldtek a bárányok közé. Minket bárányként a farkasok közé, azzal a bizonyossággal, hogy a szögek mindig ott lesznek a feltámadott Krisztus titokzatos testén. És az ő szeretetét, az ő békéjét kell elvinnünk minden áron. Akár az életünk odaadása árán is. Másképp nem lesz béke. Másképp nem lesz egység. Isten országának igazsága, béke, békéje és öröme csak ezen az áron valósulhat meg.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.